a 96,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma 10 óra 30 perckor élőben kapcsoljuk az egri fájdalmas anyatemplomot, ahonnan búcsúi szentmisét közvetítünk. A főcelebráns Lincsenbold Levente bírósági helynök Tardi plébános lesz. Így tehát a 10 órakor a bazilikában kezdődő szentmisét kivételesen nem adjuk közre, de még egyszer 10 óra 30 perctől a Servita templomból közvetítünk szentmisét, amikor együtt imádkozhatunk. Nagy erőkkel készül a vízügy az érkező árhullámokra, ám az előrejelzés a ciklon gyors változása miatt bizonytalan, közölt az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A hatóság még tegnap azt írta, az aktuális előrejelzés szerint a várt csapadék mennyiséghez képest a Felső Duna, az Inn, a Traun, az Ensz vízgyűjtőjén valamivel több, míg a Lajtán, a Morván, a Rábán, a Vágon, a Murán és a Dráván kevesebb esőre lehet számítani. Moson-Magyaróvár védelmében azért előkészítik a Lajta szükségtározó megnyitását. Budapestnél holnap harmadfokúra emelik az árvízvédelmi készültséget. Az alsó rakpartokat, amelyeket várhatóan kedden önt majd el a Duna, már holnap lezárják. A Margit-sziget alacsonyabban fekvő részeinek védelmét homokzsákokkal erősítik meg, és az árvízi helyzet függvényében a jövő hét közepén le is zárhatják. Romániában 4 ember meghalt, több százat evakuálni kellett a heves esőzések és áradások miatt. A 4 áldozat holttestére házaikban vagy udvarukon találtak rá a hatóságok. Az ítéletidő 8 Zöménben Moldvai megye 19 települését érintette. A kormányfő és több miniszter is az árvízzel leginkább sújtott térségbe látogatott, hogy tájékozódjanak a helyzetről. Csehországban több mint 60 ezer háztartás maradt áram nélkül a heves viharok után. A legsúlyosabban a Németországgal határos Ustinad-Lábem régiót érintette a vihar. A katasztrófa a vasúti közlekedést is érintette, a kidőlt fák több vonalat is elzártak. A szomszédos Lengyelországot is heves esőzések sújtották, számos folyó és patak vízszintje megemelkedett. A szerb elnök jóváhagyta a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását. A döntést még a kormánynak is el kell fogadnia. A szerb vezető egy héttel ezelőtt jelentette be, hogy a férfiak számára 75 napos kötelező sorkatonai szolgálatot vezetnének be, míg a nők önként jelentkezhetnének a kiképzése, Alexander Vučić bejelentése szerint. Koszovóra vonatkozó intézkedéscsomagot fogadott el a szerb kormány, miután szerintük a koszovói miniszterelnök erőszakos lépései veszélyeztetik az ott élő szerbek jogait. Belgrád ezért különleges szociális védelem alatt álló területté nyilvánítja Koszovót, pénzügyi támogatást adnak az ott élő szerbeknek. Emellett illegálisnak minősítenek minden olyan szervet és intézményt Koszovó területén, amelyet az egykori szerbiai tartomány 2008-as egyoldalú függetlenségének kikiáltása után hoztak létre. Újabb népszavazást kezdeményezne a migránsok befogadásáról a legnagyobb lengyel ellenzéki párt. A Jog és Igazságosság a voksolás érdekében aláírásgyűjtést indított a párt kormányzati intézkedések elleni varsói tüntetésén. A pártelnök Jaroszláv Kaczynszki kijelentette, nemet mondanak Brüsszelnek a migránsok áthelyezésére. A referendumhoz legalább 500 ezer támogató aláírás szükséges. Az elsőrendű A kategóriába soroltát Horvátországot az S&P Global Ratings. A nemzetközi hitelminősítő azzal a várakozásával indokolta a lépést, hogy a horvát gazdaság teljesítménye a következő években jelentősen meghaladja majd az euróövezeti társállamokét, a 2024-27-es időszakban évente átlagosan 3%-kal bővül. Orosz-ukrán fogolycserét hajtottak végre az Egyesült Arab Emírségek közvetítésével. A tárgyalások eredményeként 103 ukrán hadifoglyot cseréltek ki, ugyanennyi az ukrán fegyveres erők által a Kurszki területen fogságba esett orosz katonára, közölte az orosz védelmi minisztérium. Az Egyesült Államok jóváhagyta az F-35-ös típusú lopakodó vadászrepülőgépek eladását Romániának. A szerződés értéke 7 milliárd 200 millió dollár. A megállapodást, ami 32 gép, valamint a hajtóművek bukaresti beszerzésére vonatkozik, az amerikai kongresszusnak még jóvá kell hagynia. Az idei nyáron az átlagosnál kétszer több hőségnapot regisztrált a Hungaromet itthon. A szokásos 26-tól eltérően 53 hőségnapot rögzítettek, amikor a legmagasabb hőmérséklet elérte a 30 fokot. Végül az időjárásról: továbbra is borult lesz az ég, csak északkeleten szakadozhat némileg a felhőzet, arrafelé szünet lehet a csapadékban, de általában mindenfelé újabb adag eső hullik. 15-16 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Kovács Szilvia okleveles kertészmérnökkel beszélgetek. Az idén második alkalommal megrendezésre kerülő somünnepen, somnapon találkoztam önnel, az akteleki koltai házaspár portáján. Ha már somnap és somünnep, akkor mit is lehet tudnunk erről a növényről, amelynek egészen egyszerűen csak ez az elnevezése és neve, hogy som. Milyen növény is a som?
Hát a som szerintem egy nagyon csodálatos növény. Egy olyan 10-15 éve foglalkozom ezzel a növénnyel. Vadon termőállományokat, illetve fajtákat is vizsgálgatunk. Tehát a somnak nagyon sok fajtája van, termesztett fajtája. Ugye kint a természetben nagyon sokszor nagyon picike kis gyümölcsű változatokkal találkozhatunk, bár ezek nagyon változatosak lehetnek. Különböző alakúak, a hordó alakútól a gömbölyded alakúig, a sárgástól az egész majdnem fekete színűig, de ezek nagyon sokszor csak egy másfél grammosak. A termesztett fajták viszont ennek sokszorosát teszik ki, tehát 3-4-5 grammosak, akár 6 grammosak is lehetnek, és a méretükhöz képest viszont kicsi a magnak az aránya. Tehát itt nézegetjük azt, hogy a természetes állományokból mik azok, amelyeket esetleg ki lehet választani, termesztésbe vonni, illetve ezek a nagy gyümölcsű változatok közül melyik az, amelyik itt a hazai klímánkat a legjobban bírja, és itt sikerrel termeszthető lesz.
Ha a növény története iránt érdeklődöm, akkor elmondható, hogy a som az már jó régen jelen van a földünkön?
Hát igen, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen megtalálható, és gyakorlatilag ugyanúgy, mint más vadon termő gyümölcsfaj, gyűjtötték a terméseit, megszárították, tehát aszalták, és a későbbiek során, ahogy ugye fejlődött itt a házi tartósításoknak a módja, itt lekvárokat, szörpöket készítettek belőlük. A középkorban gyakorlatilag adótétel is volt, tehát ki lehetett váltani az adót ezekkel az erdőben gyűjtött vagy gyümölcsökkel, a kökénnyel, a sommal, tehát mindig is becsülete volt ennek a növénynek, tehát gyógyászati szerepét is elismerték, és akkor ugyanúgy mellette pedig, mint a táplálkozásban betörtött szerepe is, és jelentős volt. Sokkal többfélébb gyümölcsöt fogyasztottak ugye a régmúlt emberei, mint manapság.
Mennyire bírja az évszakok változásait, mennyire igényes a növény?
Hát a növény sok mindent kibír. Tehát azért szokták mondani, hogy hát azon a száraz domboldalon is ott elélnek a somok, hát elélnek a somok, de hogyha megnézzük őket, azért bizony ebben a nagy szárazság idején lóg a levelük, rátöppednek a gyümölcsök a fára, ráaszalódnak. Ő azért bizony szereti a vizet. Tehát egy viszonylag nagy felületet behálózó, de sekélyen elhelyezkedő gyökérzete van. És hát ez, ami a mai időjárás viszonyok mellett könnyen kiszárad, tehát ezért mondom, hogy nagy túlélő, de bizony, hogyha valaki igazán termés szeretne róla, meg azt, hogy minden évben rendszeresen termésünk legyen, ahhoz az érdemes odafigyelni, rá öntözni. Tehát, hogyha egyik évben roskadásig terem, akkor lehet a következő évben pedig lesz egy kihagyó évünk, tehát és ezért van az, hogy nem minden évben tudunk nagy mennyiségű gyümölcsöt betakarítani.
Környezetét tekintve, mondjuk az akteleki karszt kitűnő környezetet biztosít a különböző somféléknek?
Hát itt hagyománya van, tehát nagyon nagy son populációk találhatók. Itt gyakorlatilag jól érzi magát. Hát mondom ezzel a kitétele, hogy itt nagyon is nagy a szárazság.
Koltai Gábor úgy fogalmazott egy korábbi riportunkban, hogy aktelek a somtokaja.
Az biztos, igen, igen. De azért vannak máshol is nagyon jó kis állományok, tehát hogyha ott a Villányi hegységben megy valaki, ott is nagy somállományok vannak, és nagyon értékesek. Én szerintem meg kell becsülni ezeket. És drukolok neki, hogy ez a növény ez egyre inkább megkapja a megfelelő becsületét, és most már természethető, és tehát ültetvényekbe is be lehet vinni ezt a növényt, és érdemes is vele foglalkozni.
Pontosan erre lettem volna kíváncsi, hogy akár a kertművelés egyik fontos tartozéka is lehet?
Hát én szerintem házi kertben is nagyon szép, mert ugye a virágzás idején már dekorál, tehát nagyon-nagyon szép, amikor virágzik a növény, és hát utána okosan kezelve, ugye, mert a termései azok, ahogy érnek, úgy potyognak, tehát hogyha teszünk alá szépen egy rasehálót, amiben fölfogjuk a lehulló gyümölcsöket, és ahogy érik, azt szépen be tudjuk gyűjteni, tehát akkor úgymond nem is szennyezzük ugye a környezetünket, és utána pedig a lombszíne is nagyon szép, meg maga télen a formája is, tehát hogyha a dísz értékét nézzük házi kertekben, az érdemesebben foglalkozni, és mellette pedig még ott van az ültetvényszerű termesztése, tehát erre is vannak példák külföldön is, úgyhogy és itthon is elindult ez a vonal már.
Beszéljünk a termésről és az ízéről, hiszen hát egy som ünnepen és som napon egészen biztos vagyok benne, hogy megkóstolhatjuk a finom somszörpöket, somlekvárokat. Mi minden készíthető a somból, és mire jó az emberi szervezetet tekintve a som?
Hát, hogy mi mindenre lehet kihasználni, hát mondom, ezt a fantázia szab ennek határt. Ugye ez a klasszikus, ezek a dzsemek, lekvárok, befőttek, szörpöket lehet készíteni, som ecetet készítenek, tehát van, aki ecetet készít belőle. Ugye a som lekvárt is lehet hidegen elkészíteni, ugye a klasszikus módon, tehát főzött változatba, töltelék anyagokat csokoládékba, linzerekbe, süteménye, tehát nagyon sok mindenből lehet tenni, tehát nagyon sokféleképpen felhasználható. Az ízét tekintve, hát ugye egy kellemes fanyar íze van neki. Akkor igazán jó, hogyha már ugye teljesen puha, és leválik a krémszerűen a hús a magról. Hát, hogyha valaki éretlen szemet kóstol meg, akkor ez csalódhat benne. Azt azért tudni kell, hogy ha megfelelő egységállapotba szedjük, és egy picit azért vittem, 7-10 napig utóérlelgetjük, akkor azért ő hajlamos rá, hogy utóérik, tehát nem kell itt így kétségbe esni, hogyha, tehát nagyon-nagyon virágos pirosan ne szedjük le például, de hogyha már még kemény, de fanyar, de már szép piros, akkor érdemes ezzel az utóérleléssel foglalkozni. Hát amit tudunk, ugye ez a fanyar ízét, ez a magas cselsavtartalmának, savtartalmának köszönheti, ez ahogy érik, ugye elkezd tompulni, de vannak benne szénhidrátok, és ugye ásványi anyagok, ezek a most nagyon erősen kutatott különböző antioxidánsok, polifenolok, tehát ezekben rendkívül gazdag ez a növény, tehát táplálkozásbiológiai szempontból is érdemes hangsúlyt helyezni a fogyasztására.
Akár immunerősítő is lehet?
Persze, nyugodtan, igen, tehát ezek színes gyümölcsök, tehát ezeket érdemes fogyasztani.
Mit mondhatunk el még a növénnyel kapcsolatban, amit szakemberként fontosnak tart, és a Szent István Rádió kedves hallgatói számára is érdekességként megemlíthetünk?
Én azt szeretném mondani, hogy a növényel, hogy tehát mondom, bátran lehet le kísérletezni, ültetni. Hát, hogyha valaki magoncot ültet majd el, tehát mint a Gábor is mondta, hogy most hogy még nem lát rajta virágrügyeket, ez nem véletlen, mert az akár 8 év múlva fog nekem itt termőre fordulni. Ezért van az, hogy a fajtákat szemzik, tehát leggyakrabban igazából tehát szemzéssel szaporítják tovább, ugyanúgy, mint egy gyümölcsfánál, tehát van egy alany, és arra ráteszik a nemest, ezek akkor már gyakorlatilag a második évben már akár megmutathatja a terméseit, harmadik, negyedik évtől pedig már nagyon szépen elkezdenek úgy egyre többet és több gyümölcsöt teremni. Bio termesztésben is termeszthető, tehát olyan értelemben, hogy nem igazán kell neki növényvédelem, de bizony én már láttam olyan gyűjteményt, amely koránál fogva, mint amikor bevisznek bármilyen vagy gyümölcsöt újra bodzánál, és elkezdjük termeszteni monokultúrában, akkor bizony megjelennek a kórokozók és kártevők, de hát itt is már találkoztunk olyanokkal, amelyek erőre vetíti, hogy azért ültetvényben kell figyelni a sajnos a növényvédelemre, tehát lehet, hogy nem tudjuk teljes mértékben bióban termeszteni.
Itt a programban is meghirdetésre került egy, nyugodtan mondhatom, hogy koros somfa. Igen. Meglátogatása. A somasz fa alakjában van jelen, vagy pedig inkább bokros cserjés előfordulása jellemző? Mi a jellemzőbb?
Az igazság, hogy a somot azt már annak idején Lipa is mondta, hogy nagyon jól lehet nyersni, tehát nagyon jól tűri, tehát igazából a meccéseket azt jól viseli, meg jól megújul, felújul. Hát kint a természetben, hogy milyen formában, tehát az, hogy mink a házikertben mit nevelünk belőle, hogy fát, vagy bokrot, vagy több törzsűt, az tulajdonképpen rajtunk múlik. Kint a természetben pedig ugye, főleg ott, ahol ugye vadak járnak, ott elintézik azt, hogy a frissen előtörő kis aljacskákat ők szépen visszacsipegetik, és akkor ezért alakítgatják a fának az alakját. Hát általában ilyen több törzsű, ilyen bokorfák alakulnak ki ezekből. Több száz éves példányok az országban több helyen megtalálhatók. Én azt mondom, hogy ezeket becsülni kell. Érdemes lenne egy hasonló programot indítani, mint amire például Ausztriában is van ilyen program, hogy keresik mindig a legidősebb fákat, és akkor ezeket ugye feljegyzik, megpróbálják ugye fenntartani, megbecsülni, akár leszaporítani, hogy megmaradjanak, hogyha értékes a gyümölcsük. Sokfele vannak idős somok.
Riportunk elején említette, hogy ön több éve foglalkozik a somfélékkel, somfajtákkal. Miért foglalkoztatja ön különösen ez a növény? Mi varázsolta el önt?
Én mindig a vadgyümölcsök irányában mentem. Tehát a doktori témám is ott a rózsa volt, tehát egy csipkebogyó téma volt, és utána mellette ugye a szakdolgozatom, a diplomunkámat annak idején a bodzából értem, tehát gyakorlatilag ezek a vadgyümölcsök, ezek mindig is közel álltak hozzám. Hát a som az másik ilyen nagy szerelem ugye a kökény mellett, tehát én szerintem egy csodálatos növény, tehát tényleg finom, jó ízű, szép, sok mindent el lehet mondani róla, úgyhogy ajánlani tudom mindenkinek.
Kutatásait tekintve mit szeretne bebizonyítani, mit szeretne elérni, mi az ön arszpolitikája, ami lázban tartja önt még mind a mai napig a vadnövények, a som, a kökény, a bodza iránt?
Igazából egyrészt az, hogy megbecsüljük őket, tehát főleg például a som tekintetében ezek az idős fák, az idős példányok megmaradjanak, előtisztelet övezze őket. A másik pedig ugye ez, hogy kiemeljünk olyan típusokat egy-egy tájegységből, amelyek ott úgymond értékesebbek, akár a gyümölcsméretük, akár ugye a lombellenállóságuknak köszönhet. És akkor abban a térségben, hogyha valaki szeretne termeszteni, akkor tudjunk ajánlani azt, hogy ott ezt tudja sikerre termeszteni. A fajták tekintetében pedig, amelyek ugye bekerülnek, azokat ugyanúgy tesztelni kell. Tehát nagyon sok fajta bekerül, és az ember látja, hogy azért lesznek olyanok, amelyek majd beválnak, és lesznek olyanok, amelyek nem fognak beválni a termesztésben. Hát ez, hogy megfelelő becsülete legyen egy gyümölcsfajnak, szeressék, elterjedjen, visszahozzuk egy kicsit a régi ízeket, ez nagyon-nagyon fontos. Egy kitörési pont a mezőgazdaságban, tehát, hogy más növényekkel is foglalkozunk, mint a megszokottak.
Milyen jövőbeli tervei vannak?
Marad a fajta értékelés, és ezeknek a genotípusoknak, a különböző genotípusoknak a begyűjtése, és gyakorlatilag most van egy kis gyűjteményünk a munkahelyemen, amelyet folyamatosan bővítünk, és egy összehasonlító értékelő vizsgálatot egy helyen azt meg tudjuk akkor így tenni. Egyelőre szerintem maradnak ezek a növények, ez is nagyon sok munkát ad, úgyhogy szeretném ezeket tisztességgel is jól csinálni ezt a munkát.
Köszönöm szépen a beszélgetést Kovács Szilvia okleveles kertészmérnöknek, további életéhez jó egészséget, és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen.
Báriné Kántor Magdolnával, a Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár vezetőjével a kékfestő műhely képviselőjével beszélgetek az akteleki som ünnepen. Önök a szendrői kékfestő műhelyt képviselik.
Így van.
Mit lehet tudnunk erről a műhelyről?
Szendrővárosnak több száz évre visszanyúló kékfestő hagyománya van. Van is egy kékfestőház múzeum a városban, ahol meg lehet a kékfestő tevékenység mindenféle fajta módszerét ismerni, persze imitált módon. Már nem festünk kékfestőkelméket, és az valamikori Csáky kastélyban működik a közművelődési központ, és ennek az egyik helységében működik ez a kékfestő műhely, ahol kékfestő anyagokból készülnek el a kékfestő termékek. Ezeket a termékkészítéseket egyfajta design tervezés és nagyon komoly előkészítő munka előzi meg. Próbálunk piackutatással is foglalkozni, hogy mi az, ami keresettebb és kelendőbb, és így készülnek el ezek a termékek.
Lehet arról tudnunk valamit, hogy hogyan kapcsolódik Szendrőhöz éppen a kék festés, és miért?
Nem kutatta még senki a városban, de teljesen biztosak vagyunk azokat a 1700-1800 éves beli feljegyzéseket tekintve, amikor a mesteremberek céhekbe tömörültek, hogy bizonyosan volt Szendrőben, a német város nevű részében kékfestő műhely, és ennek a történetnek az analógiájára alapozva hoztuk létre a Kékfestőház Múzeumot, ami egyébként egy alsóvári toronynak az épületében, tehát a 16. századi toronynak az épületében kap helyet. Három szinten lehet megismerni a kékfestőmesterség tevékenységét, a pincében a merítést, a szárítást, a festést, a középső szinten a már elkészült termékeket, az kifejezetten egy kiállítóterem, és a padláson pedig a szárítás technikáját, valamint a sarokban a lentkészítésnek a technikáját próbáljuk a gyerekeknek a kisvakon mesén keresztül bemutatni különböző eszközökkel, tehát ez egyfajta gyerekeknek szóló múzeumpedagógiai foglalkozás. Nagyon szeret nagyon kedvelik, és sokkal könnyebben megérthetik, hogy ezek az anyagok hogyan is jutnak el a virágból egészen odáig, hogy ezekből termékek legyenek.
Mi indokolta a múzeum létrehozását?
A hagyomány, a kékfestő hagyomány Szendrőben, és nem utolsó sorban az, hogy Szendrő egy rendkívül kivételes hely a megyében, és talán az országban is.
Miért?
Olyan kulturális és történelmi öröksége van, ami szerintem nagyon kevés város büszkélkedhet ezzel, és úgy gondoltuk, hogy ha van egy ilyen hagyományunk is, akkor mindenképpen meg kell lovagolnunk ezt a témát. A legnépszerűbb múzeumunk és kiállítóhelyünk a Kékfestőház.
Benne van a nevében kékfestő, kékfestőmesterség. Na de mit is lehet tudnunk erről a mesterségről? Hogyan alakult ki? És miért olyan jellemző benne a kék szín? Mert hogy a kék a meghatározó, ezt minden túlzás nélkül kijelenthetjük.
Igen, annyi a történelmi része, hogy van egy technikája, amivel a fehér anyagot megnyomjuk egy mintával, és azt az anyagot utána festjük, és tehát a minta fehér marad, hanem a körülötte lévő anyagból lesz kék anyag, és egyébként azért, mert ez egy rendkívül mutatós és rendkívül szép költemények születhetnek belőle, nagyon szívesen használták, nagyon jó volt az alapanyag, tehát nagyon testbarát volt az alapanyag, és így fennmaradt ez a hagyomány. Nem sok van ilyen az országban, van egy-két műhely, aki a mai napig is működik és él, mi csak így próbáljuk ezt feléleszteni, és mondom, nagyon sok fehér folt van még a szendrői kékfestés területén, de igyekszünk ápolni ezt a hagyományt.
Szó szerint kékre festik az anyagot, és ilyen királykék, indigókék.
Így van, és a mintafehér benne.
Szint kell elképzelnünk, és természetesen a mintafehér marad, vagy fehér lesz benne. Termékek vannak előttünk most itt az asztalon, a standon. Legyen olyan kedves, néhány terméket írjunk le. Mik is vesznek bennünket itt körül?
Jó, nagyon nagy kedvencünk, és nagyon-nagyon sok szeretettel készítjük a monogramos és keresztszemes hímzéssel hímzett levendula illatpárnákat. Mindenkinek egy kicsit a szívét megdobogtatja, hogy a saját monogramját láthatja ezeken a párnákon. Nagyon szeretik a vásárlók, és ugyan kézzel is lehetne hímezni, de az egyszerűen megfizethetetlen lenne, tehát azt ma már nem. De van egy nagyon profi gépünk, és ő ilyen gyönyörű keresztszemes hímzéssel körbehímzi a monogramot, ami egy rusztikus betűvel van belehímezve. Én azt gondolom, hogy ő talán az egyik legszebb termékünk. Különböző korosztálynak is vannak termékei, és a különböző nemeknek is. A hölgyeknek előszeretettel tudjuk ajánlani ilyen olyan mintával, technikával megvart táskákat, szatyrokat, ők nagyon-nagyon kelendőek. A gyerekekre gondolván pedig nagyon sok szeretettel tudjuk nekik ajánlani a bagoly, a manó és a boszorkány figurákat. Bárhányszor látogatóink vannak, a gyerekek ebből mindig-mindig visznek haza, tehát ők ezt nagyon-nagyon szeretik. Vadonatúj termékünk az ajtótámasztó macska. Itt ülnek a kosárban mindjárt vagy 12-en. nagyon aranyosak, nagyon kelendőek, és ez teljesen új fejlesztés. Kedvelik a vásárlók a kékfestő tulipánt és a kékfestő cirmú virágot. Ezeket csokorba téve mindig lehet virág az asztalon otthon, tehát ezek nagyon rendben vannak.
Soha nem hervadnak el.
Soha nem hervadnak el, így van. És hogyha megpróbáljuk úgy megteríteni az asztalt, hogy ő kékfestő legyen, akkor van hozzá egy futóterítő, van hozzá tálca, és van hozzá szalvéta is ugyanabban a mintában, amivel a virágok díszelegnek. Különböző ajtódíszekkel, fali díszekkel tudunk készülni, és szintén gyerekektől kaptuk az ötletet, amikor ilyen nagyon sötét kék kreppapírcsokrot készítünk, az anyukák nagyon szokták szeretni, és a kis életfánk is mind kékből készül, ezt a gyerekekkel együtt dolgoztuk fel, és ez az ő munkájuk, úgyhogy gyerekmunka is van benne, táboros gyerekek készítették.
Van-e kedvenc kékfestő terméke, amelyet szeret valami miatt, különösen szeret valami miatt? Van ilyen?
Két dolog van, igen. Az első az M betű a Magdolnához, mert hogy az az én barátom, és ehhez még az kapcsolódik hozzá, hogy egyet hímeztünk, és akkor nagyon sokat próbálunk, tehát meghínzunk egy M betűt, és kiderül mondjuk, hogy ez kicsi az illatpárna közepén, akkor egy kicsit nagyítunk rajta, akkor az már jó. És mikor megszületett a végleges M betű, akkor azt szerettem volna, hogyha az az enyém lesz, de föláldoztuk, hogy hát ha ide is jön M betűs látogató vagy vásárló, és akkor az az övé. A másik pedig, amit nagyon szeretek, az ez a csillogós, csatos kis pénztárca, mert annyira elegáns és annyira cuki rajta ez a kis csat, és hogy van benne az a pici gyöngyöcske, hogy szerintem ennél szebb dolog a világon nincs. És ha szeretnénk, akkor teszünk rá egy kicsi láncot, és akkor viszük a kis csuklónkon, vagy ha nem, akkor csak, nem tudom, beletesszük a kulcsunkat, vagy bármit, de hogy ez nekem talán az egyik legszebb termék.
Elegáns termék, és valóban igen. Az igazi hölgyeknek, a nagybetűs nőknek.
Igen, tehát bármikor lehet jönni. Volt például olyan megrendelésünk, aki erre a bevásárlókosára azt mondta, hogy oké, de ebbe csak a kezem fér bele, de szeretném, hogyha nagyobb lenne a lyuk, mert ő szeretné fölvenni a vállára. És akkor neki kezdünk, és olyat csinálunk, hogy ő szeretné fölvenni a vállára.
Akár egy olyan bevásárló szatyor is, amely vára tehető, és már váltáska lesz belőle.
Így van. Úgyhogy kényekedve szerint a vásárlóknak mindenen tudunk alakítani. Van, aki ebből a csatos pénztárcából szemüvegtokot szeretett volna, akkor őt hosszabban szabtuk. Tehát, hogy nagyon szeretnénk, hogyha ez egy sikeres dolog lenne.
Szívből kívánom, hogy legyen így. Báriné Kántor Magdolnának, a Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár igazgatójának köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon és további életükhöz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Szépen, viszont kívánjuk.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, kapcsoljuk az egri fájdalmas anya templomot, ahonnan búcsúi szentmisét közvetítünk. A főcelebráns Linzenbold Levente bírósági helynök Tardi plébános. Imádkozzanak velünk!
Szentlélek nevében.
Amen.
A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Ezen a szép ünnepen nagy szeretettel köszöntöm a kedves híveket, a zarándokokat, Fényes Litkétől, Eger környékéről, Tardról is jöttek, kicsit hazabeszéljek. Köszöntöm a feltájmestereket, a kolpingot, az imádkozókat, vitézi rendet, én magam is, jóapám révén is ilyen érdemekkel büszkélkedhetek, amelyek reményeink szerint a Jóisten felé visznek bennünket közelebb, hogy vele kapcsolatban egyre vitézebbül éljük ezt a földi életet, és természetesen sokan mások, akiket nem nevezek meg, de itt vannak, és közösen imádkoznak. Együtt fohászkodunk rádió hallgatókkal is, akik nem lehetnek itt esetleg, mert szenvednek, betegek, fájdalommal küzdenek, és hordozzák a nehézségeiket. Mindenkit idehozunk, lélekben, egy nagy erőtérben vagyunk, az imádság erőterében, és a szándékainkat pedig ide helyeztük az oltárra, amelyet felajánlunk a Szentmisében. Köszönöm Péter atyának, hogy meghívott és megtiszteltetés számomra, hogy most közösen imádkozhatunk és elmélkedhetünk az Úr szavain. Figyelve a szűzanyára, bánjuk meg a bűneinket, egy odaállás most a Szentmis elején, nem a másik bűnét nézzük, nem a másik vétkét kérjük számon, hanem a sajátunkat, gyarlóságainkat, bűneinket. Megállunk hittel keresztjeink és fájdalmaink, szenvedéseink előtt, ahogy a szűzanya, és számot vetünk. Számot vetünk arról, hogy hol hibáztunk, hol nem teljesítettük az Úr akaratát, hol mulasztottunk, hol élhettünk volna teljesebb életet. Tartsunk tehát bűnbánatot, hogy méltóképpen, tiszta szívvel ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom! Azon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Thank you.
könyörögjünk. Istenünk, te úgy akartad, hogy a szűzanya osztozzék fia szenvedésében, s ott álljon dicsőséges keresztje alatt. Add meg egy házadnak, amely vele együtt részt vesz Krisztus kín szenvedésében, hogy része legyen Krisztus föltámadásában is. Ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké.
Olvasmány Izajás próféta könyvéből. A próféta így beszél. Népem sarjadéka híres lesz a nemzetek között, és minden ivadékuk a népek körében. Akik látják őket, elismerik majd, hogy ez az a nemzedék, amelyet megáldott az Úr. Nagy örömmel örvendezem az Úrban, lelkem újjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, s az igazság köntösét terítette rám. Felékesített, mint a vőlegényt, akit koszorút visel, és mint a menyasszonyt, akit ékszerekkel díszíti magát. Mert amint a föld megtermi növényeit, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjasztja ki az Úristen az igazságot és a magasztalást minden nép színe előtt. Ez az Isten igéje. Istennek legyen
hála. Szabadíts meg engem, Uram, irgalmasságodban. Szabadíts meg engem, Uram, irgalmasságodban. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem. Igazságodban szabadíts meg engem. Fordítsd felém füledet, siess, Uram, ments meg engem. Szabadíts meg engem, Uram, irgalmasságodban. Te légy oltalmazó kősziklám, megerősített házam, hogy megszabadíts engem. Valóban te vagy erősségem és menedékem, neved miatt vezess és irányíts engem. Szabadíts meg engem, Uram, irgalmasságodban. Kiszabadítasz a hálóból, amit titkon vetettek nekem, mivel te vagy az én erősségem. Uram, a kezedbe ajánlom az én lelkemet, megváltottál engem, Uram, hűséges Istenem. Szabadíts meg engem, Uram, irgalmasságodban. Mi nagy a te jóságod, Uram, amelyet a téged félőknek tartogatsz. Azoknak készítetted, akik benned remélnek, minden ember szeme láttára. Szabadíts meg engem, Uram, irgalmasságodban.
Testvéreim, Jézus földi életében hangosan kiáltozva könnyek között imádkozott, és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Hódolatáért meghallgatásra talált. Annak ellenére, hogy ő volt a fiú, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki. Ez az Isten igéje.
Sogyha testem
mert kín halál nélkül is megszerezted a vértanúság pálmáját. Urunk keresztje alatt. Alleluja, alleluja.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Nagypénteken Jézus keresztje mellett ott állt anyja, valamint anyjának nővére Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: Asszony, íme a te fiad. Aztán a tanítványhoz szólt: Íme a te anyád. Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. Ezek az evangélium igéi.
Kedves jó testvérek! Egy több mint 400 évvel ezelőtti idézetet hoztam egy velszi történész és írótól, 17. századból. Péter atya biztos ismeri, a nevét James Howell. Így ír: a fájdalom az az árcédula, mellyel Isten az élet értékeit beárazta. Így elnézem hallgatóságot, azért olyanok hallgatnak, és vagyunk itt együtt, akiket már megkarcolt a szenvedés, a fájdalom, megpróbált, esetleg meg is tört. Úgyhogy arról ahhoz nincs bátorságom, hogy a fájdalommal kapcsolatban bárkinek is tanácsot adjak, de azt megpróbálhatom, hogy a hogyanját, hogy hogyan viseljük a fájdalmat, hogyan hordozzuk a szenvedéseinket, igen, arra tehetek erőfeszítést. Természetesen vannak segédek, a szentek, az egyház tanítása, és hát ma a szűzanya példája, az azt hiszem, hogy eléggé bátoríthat bennünket, hogy érdemes nekirugaszkodni ennek a nagy témának, és megnézzük, hogy a fájdalomnak van-e értéke. Ugye, hogy az idézetből hallottuk, a fájdalom az az árcédula, amelyel Isten az élet értékeit beáraszta. Értékeit beáraszta. Magyarán az élet értékének ára van. Nem adják ingyen. Meg kell fizetni érte. Valami hihetetlen áldozatot kell ahhoz hoznunk, hogy valami értékeset éljünk meg ebben az életben. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a mai világ, a mai társadalom, a mai média, sorolhatnánk tovább a világi erőfeszítéseket, az mind abba az irányba taszítól, serkent, sarkal bennünket, hogy hát adjuk lejjebb, hogy mentes életet éljünk, nem csak, nem tudom, cukormentes, glükózmentes, nem tudom, hanem fájdalommentes életet éljünk. Hogy olyan életet éljünk, amiért nem kell annyit fizetni, ilyen akciókat hirdet a világ. Most vedd meg, most idd meg, most kend be, most vedd be azt a kis pirulát is, boldog leszel. Tudjuk, hogy ez nem igaz, de olyan szép, nem? Amikor látjuk, hogy még most nyőszörög, és akkor bevesz, és akkor boldogan szalad az unokái után, ugye? mindig azt bevesszük, de nem szalad senki se boldogan. Ja? Tehát ez a realitás. De mégis, ugye a sátán nem véletlenül, ugye az a profizmusa, hogy a világosság angyalának tünteti fel magát. Megtéveszt bennünket, hazudozik, diabolus. Modern szóval, ugye ezt hallom a médiában állandóan, hogy dezinformáció van, ugye? Meg fake news, ha nem fordítanám le, úgy is értjük. Magyarul ez így hangzik, hogy hazugság, ugye? De ezt olyan szépen be tudjuk csomagolni, hogy dezinformálnak bennünket. Mondjuk ki bátran, a világban a sátán a hazug, és meg akar téveszteni bennünket. Nem kell bedőlni senkinek. Megvan a belső iránytünk, és afelé kell haladnunk. Az élet igazi értékeit meg akarja velünk spóroltatni a sátán. Mégpedig így, hogy azt kéri tőlünk, hogy hát, kerüld ki, úzd meg ezt az életet. Válaszd a könnyebbik utat. Hát persze, hogy ösztönszerűen az ember, hát nem akar szenvedni. Miért is akar? Nem vagyunk mi mazoisták, ugye? Hanem, hát, ha úgy könnyebb, egy olcsóbbal, egy hasonlóval, egy ugyanolyan hatóanyaggal, valami könnyebb utat választva, hát, ha eljutunk oda, ugye, és vesszük a bóvlikat, ugye? Szűzanyának nem volt shopping kártyája, nem volt akcióhős ilyen értelemben. Nem gyűjtögette a pontokat, máshogy gyűjtötte. Most nem akarok senkit se bántani emiatt, mert majd hát, ha én is beindulok ebbe a kis öreg, ahogy idősödök, hát, ha szerzem a pontokat, de inkább a jó Isten előtt kellene ezeket a pontokat megszerezni.